Közös nevező, az Egon podcastje. Moderátor Herman Irén.
Mai vendégeink Dr. Stefanov Kinga, vezető jogász, Dénes Attila, korporát üzletág igazgató, Karászi Gyöngyi, hálózati képzésvezető. Mai témáink: kinek mit hozott a járvány, kinek mik voltak a szakmai kihívások 2020-ban, és ami nem maradhat ki, a tulajdonosváltás. 2020 a világon mindenütt a járványról szólt. Szó lesz ezért arról, hogy vendégeink és csapataik hogyan alkalmazkodtak a kihíváshoz. Beszélünk üzletről, visszaesésről, digitális átállásról és home office-ról. És ami nem maradhat ki, mert a tavalyi év végének híre, az Egon tulajdonosváltásáról. 2020 mindenütt a járványról szólt. Egyszerre kellett iparágaknak, munkahelyeknek, családoknak, egyéneknek alkalmazkodniuk egy teljesen ismeretlen helyzethez. Nem voltak megküzdési stratégiáink, mert ilyet még senki nem élt meg közülünk. Ráadásképp egy folyamatosan változó szabályrendszerben élünk. A jövő kiszámíthatatlan lett. Kinek mit hozott vagy vett el a COVID a saját szakmai területén?
Igaziból egy kis közösségi lét után, vagy egy rövid idejű közösségi lét után jött a járvány, és kényszerültünk home office-ba, és a terület vezetését is home office-ból vettem át, ami egy fokozott kihívást jelent szerintem. Tényleg sok esetben pozitívum, hogy a jogászoknak nyugodt fókuszált munkakörülményei lehetnek, hogyha ez megoldható otthon, remélhetőleg mindenkinek megoldható, de sok esetben mi azért megbeszélünk ügyeket egymással, gondolkodunk együtt, ez nagyon hiányzik. Úgyhogy ezt próbáljuk kólokkal áthidalni, de azért az nem ugyanaz, mint amikor egy kávé mellett átbeszélünk egy-egy kérdést.
A járvány előtt mi leginkább ugye személyes oktatásokat, illetve képzéseket tartottunk, tehát nagyon erős volt a kapcsolattartás az értékesítési hálózatnak a tagjaival, nem csak tréningeken, hanem különböző rendezvényeken is találkoztunk egymással, ahol háttérismereteket, szakmai ismereteket osztottunk meg velük, illetve a tapasztalataikat ők is elmondhatták, és ehhez képest volt egy hihetetlen nagy érvágás számunkra az, hogy ezek a személyes kapcsolatok, ezek most már nem tudnak működni, illetve nem úgy tudnak működni, és többen is megfogalmazták a értékesítési hálózatból, hogy azok a rendezvények, aminek mindig volt egy ilyen inspiráló hatása, ami tovább lendített, hogyha esetleg éppen rosszabb helyzetben vagy rosszabb paszban is volt valaki, az most kevésbé van meg. Igyekszünk ezt mindenféle egyéb megoldásokkal pótolni, akár ilyen online tréningekkel, vagy online rendezvényekkel, de azért hiányzik az, hogy egymás hátát meglapogathassuk, és így egymás szemébe nézve üdvözölhessük a másikat.
És ugye nem csak az oktatást kellett átállítanatok digitális platformra, hanem mindenféle egyéb tárgyalásokat, megbeszéléseket, értékesítési ügyleteket.
Igen, akkor, amikor a bezárkózás megtörtént, akkor egyrészt voltak olyan kollégák, akik átálltak azonnal egy Skype-os tárgyalásra, mi magunk is abban segítettük a tanácsadókat, hogy különböző platformokról oktatóanyagokat állítottunk össze, arra vonatkozóan, hogy melyek azok a felületek, ahol ők tudnak tárgyalni. Hogyan tudják az ügyfelekkel felvenni a kapcsolatot? Mi az, amit javaslunk számukra, hogy milyen eszközöket és milyen platformokat használjanak? Aztán amikor egy kicsit megint lazult a helyzet, akkor egyre többen megint személyesen tárgyaltak. Azért az értékesítőkről szerintem azt érdemes tudni, hogy ők azért abszolút egy ilyen kapcsolatorientált emberek, tehát hogy nekik is nagyon hiányzott az, hogy az ügyfelekkel találkozhassanak személyesen, és ez a kétféle forma, ez egymás mellett működve tudta azt hozni, hogy a kollégák tudták tartani az ügyfelekkel való kapcsolatot.
Attila?
20-20 számomra az extremitások éve volt. Részben a járványnak köszönhetően, és részben egyéb a céggel kapcsolatos változásoknak köszönhetően, de hogy kezdjük akkor a járvánnyal, ugye nagyon gyorsan kellett ugye nálunk is egy teljesen újfajta működési modellt felvenni. Addig úgy általában szerintem az Egon sem, meg nálam is a corporate területen nem volt támogatott a home office-ból történő munkavégzés, és ezt gyakorlatilag egy-két nap alatt hasonlóan ugye a Gyöngyi által elmondottakhoz kellett megugrani és váltani, ami az elején azt gondolom, hogy mindenki számára egy sokkot okozott, de jött egy kis euforikus állapot, hogy fú, talán nem kell olyan korán kelnem, nem kell másfél órát ülnöm a dugóba, nem kell loholnom a busz után, és aztán ez így folyamatosan hullámzott, saját magamon, illetve a kollégáimon is azt vettem észre, hogy éppen ki milyen fázisban volt, élte meg ezt jól vagy rosszul, és hát ugye emellett a napi teendőket ugye ugyanúgy el kellett látni. Egy nagyon jó katalizátora volt ez annak, azt gondolom, hogy kipróbáljuk magunkat ebben az újfajta működési modellben. Ehhez persze kellett az, hogy a teljes cég átálljon erre, kellett az, hogy az ügyfeleink is, vagy az ügyfeleinknek egy része is átálljon erre, hiszen meg kellett tanulniuk olyan technikákat működtetni, olyan módon kommunikálni velünk, más egyéb pénzintézetekkel, vagy az önkormányzatokkal, amelyek korábban nem voltak. Tehát ezek a kis lépések elvezettek ahhoz, a ponthoz, ahol most igazából vagyunk, hogyha végre egyszer vissza tudunk majd menni normális körülmények között, vagy a békeidőbeli körülményekhez mérten dolgozni, akkor sem fogjuk már azt a metódust követni, ahogy korábban végeztük a tevékenységünket, hanem átállunk teljes céges szinten is, és az én területem is egy ilyen picit ilyen hibrid rendszerre. A jó dolgokat megtanultuk, azt gondolom, és azokat a jövőben is alkalmazni kell ebből a rendszerből.
A korporát területen, ha jól gondolom, akkor az utasbiztosítás visszaesése lehetett a legnagyobb érvágás. Ezt hogy tudtátok kezelni?
Igen, ez teljesen így. Volt néhány olyan terület, amely a járvány által leginkább sújtott volt. Ez az utasbiztosítások mellett, ugye mi kevésbé voltunk érintve benne, de a rendezvényszervezéssel foglalkozó cégek, hotelek, éttermek és az ehhez kapcsolódó biztosítások ugye sínylették meg leginkább a járványt, de amiben legfőképpen érintettek voltunk, igen, az az utas. Ugye volt még az év elején két jó hónapunk, a január, illetve a február, amíg ugye nem voltak lezárások, addig utaztak az emberek, ugye ez a síszezonnak a legfontosabb időszaka, és aztán volt a nyáron, ugye a június, július, augusztus hónap, meg egy picit előtte, meg egy picit utána, amikor még szintén utazhattak az emberek, ha nem is olyan mértékben, mint a korábbi időszakban. De így is azért sikerült körülbelül a megelőző év díjbevételének egy olyan egyharmadát produkálni 2020-ban is, ami megfelelő mennyiségű üzletet jelentett ahhoz, hogy az üzletág az profitábilis tudjon maradni.
A divíziód életében volt egy másik nagy falat az elmúlt évben, egy portfólió integráció. A cég nem életbiztosítási állományát integráltátok. Hogyan zártátok ezt a feladatot? Talán az is érdekes lehet, hogy hogy kezeltétek volna ezt, ha nincs járvány, vagy ha nincs távmunka, és hogy kezeltétek ezzel szemben most?
Igen, hát abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy nem volt sok időnk gondolkodni, mert hogy a döntést követően egy 3 hónapon belül át kellett venni durván 40 ezer ügyfelet és egy 9 milliárdos állományt, informatikai rendszereket, a cégnél korábban dolgozó kollégákat, és ezt az egészet beintegrálni az EGO Magyarország működési modelljébe. Úgyhogy hát amikor így utólag vagy közben is beszélgettünk a kollégákkal, akkor mindig arra jutottunk, hogy ez most ilyen szempontból mindegy volt, hogy otthonról végeztük ezt a feladatot, vagy bent végeztük volna. Ez is egy nagyon kemény ügy volt, mivel hogy a rendelkezésre álló idő az nagyon-nagyon kevés volt, és hát ilyen szempontból még azt gondolom, hogy a home office-ban történő működés egy picike segítség volt, mert azt az időt is, amit amúgy közlekedésre, vagy nem tudom, az egymással való beszélgetésre fordítottunk napközben, azt erre a projektre tudtuk szentelni, és hát talán ez is hozzásegített bennünket egyébként ahhoz, hogy ezt ennyi időn belül viszonylag jól, normális körülmények között sikerült elérni és megcsinálni.
Mindannyian szóba hoztátok a home office-t, ami kétségtelenül az egyik legnagyobb változás abban, hogy hogy dolgozunk, honnan dolgozunk, és nyilván az saját életetekben az, de ami talán még érdekesebb, hogy tudtátok a csapatotokat motiválni ezekben a helyzetekben. Miket kellett megoldani? Mik voltak azok a helyzetek, azok a problémák, amiket kezelni kellett?
Tréninget átrakni digitális formába, ami korábban személyes volt egyik napról a másikra. Az első fázis az azt jelentette, hogy azt, amit eddig csináltunk, azt tulajdonképpen most ilyen online formában. De előbb-utóbb ki kellett találni olyan módszertanokat, ami érdekessé teszi a tréninget. Reggel 9-től délután 5-ig ülni egy tréningen, ami arról szól, hogy tulajdonképpen egy ilyen kamerán keresztül tartom a kapcsolatot a többiekkel, és én kis kockákat nézek, meg ilyen kis kockába látnak engem, és az nem egy olyan nagyon élvezetes. Ezért mindenféle különböző platformokat kellett találnunk arra, ahol együttműködhetnek, ahol játékos gyakorlatokat oldhatnak meg szakmai ismeretek vonatkozásában. Úgyhogy mi számtalan ilyen módszertant összegyűjtöttünk, és most már egy egész ilyen módszertani gyűjteményünk is van leírva arra, hogy mikor, milyen esetben, milyen platformokat, milyen online eszközöket lehet használni. Ez nagyon kellett ahhoz, hogy érdekesek és hatékonyak maradjanak a tréningeink. És arra a kérdésre pedig, hogy hogyan tudtuk ezt magánemberként megélni, illetve vezetőként hogyan tudtam segíteni a kollégáimnak. Hát volt olyan kollégám, aki ezzel én nem találta a helyét. Nem tudta, hogy hogyan oszta be a saját idejét. Aztán volt olyan kollega, aki a válság elején azzal küzdött, hogy otthon voltak a gyerekek, és neki egyszerre kellett anyaként helytállni, akár tanítani a gyereket is ott lenni mellette az iskolába, illetve a óvodás gyerek mellett is ott lenni, és mellette közben dolgozni. Tehát ezek nagyon-nagyon nehéz feladatok voltak. De van olyan kolléganőm például, akinek a szülei idősek, és nekik kell segíteni bevásárlásban, gyógyszerek megvásárlásában és egyebekben. Tehát, hogy ez nagyon nehéz ezeket összeegyeztetni, és ebben az esetben szerintem egy vezetőnek türelmesnek kell lenni, mert lehet látni az erőfeszítést a kollégákon, amikor megpróbálják ezt a kettőt összeegyeztetni. És mindezt úgy, hogy közben a magánéletük, a személyes jólétük se sérüljön, ezt azért nagyon nehéz. Ebbe tud segíteni a vezető azzal, hogy átirányíthatta a feladatokat másik időpontra, rugalmasabb abban a megoldásban, hogy mikor készül el az a feladat, vagy olyan módon készül el a feladat.
Rácsatlakoznék arra, amit a Gyöngyi mondott, erre a rugalmasságra, meg a rugalmas munkaszervezésre, hiszen amíg bent az irodában ugye nagyjából ugyanolyan munkakörülményeket tudtunk teremteni a kollégáinknak, mindenkinek volt egy asztala, számítógépe, nyomtatója, stb. Addig nekem sem, meg a vezetőtársaimnak se fogalmam sincs, vagy nem volt arról, hogy otthon vajon milyen körülmények vannak. És értsd ez alatt azt, hogy ugye volt egy olyan időszak, amikor általános iskolás gyerekek se tudtak menni például iskolába, velük foglalkozni kellett, igen, főzni kellett, bevásárolni kellett, segíteni kellett a szülőket. Ugyanakkor az ügyfeleket pedig ugyanúgy ki kellett szolgálni, mint a korábbi időszakban is. Kellett olyan közös platformot, pontot, időpontot találni, amikor a kollégák mégiscsak tudtak egyeztetni egymással bizonyos kérdésekben. És ezt volt, azt gondolom, talán a legnagyobb kihívás megtalálni, hogy ezt hogyan menedzseljük, hogyan szervezzük. A másik, ami nagy tanulsága volt mind nekem, mind a kollégáimnak ennek az időszaknak, amiben még mindig benne vagyunk sajnos, hogy ugyanúgy meg kell tervezni a szabadidőt is, mint ahogy a munkaidőt vagy a munkát megtervezzük. Tudjuk azt, hogy arra a napra milyen feladatunk van, de tudjuk azt is, hogy ezt mikor fejezzük be, és onnantól kezdve pedig a szabadidőnkben már amennyi rendelkezésre áll, ugye a munkaidő is este 8 óra között, kinti tevékenységet kell végezni, sportolni kell, kell a kerttel foglalkozni, kell a kutyával foglalkozni, és utána pedig esetleg ugye 8-szor után pedig valamilyen olyan otthoni közös dolgot, amit a családdal, egy közös vacsora, egy közös társasjátékozás, stb., ami összetart bennünket.
Előfordult nálatok, hogy valakit a túldolgozástól kellett megmenteni?
Nálunk ez elég gyakori. Én azt gondolom, hogy a jogászok jól vették az átállást, jól vették a home office-t, de Attilához és Gyöngyihez csatlakoznék, tehát nagyon kell arra figyelni, hogy legyen keret a napjának, tehát tervezze meg, hogy mit csinál, mikor kezdi, mikor fejezi be. Én ezt csak mondom nekik, de nem mindig tartom be, és emiatt látom sokszor, hogy késő este is ott ül, még jön az e-mail tőle, még mindig aktív, olyankor ráírok, hogy most már nem dolgozunk, pihenjél, olvassál, nézzél sorozatot, társashoz, bármi más csinálj, tehát kell rájuk vigyázni így. Én ezt úgy próbáltam, vagy mi ezt úgy próbáltuk megoldani, hogy rendszeres meetingjeink vannak, rendszeres kolljaink vannak, olyan, ahol elindítjuk a hetet, és olyan, ahol csak beszélgetünk is. Vannak kisebb csoportos kólok is, tehát hogy különböző szinteken próbáljuk mélységekben tartani egymással a kapcsolatot, és ott is erősíteni ezt, hogy beszéljünk meg egymással feladatokat, de keretek között tartsuk meg ezt az egyensúlyt, mert ez a titka, tehát ez egy hosszú távfutás, ez most már látszik így, majdnem egy év elmúltával.
Az előző év végi hír, az Egon tulajdonos váltása. Átéltetek-e már hasonlót? Hogyan néztek ez elébe? Mennyire befolyásolja az életeteket? Milyen kihívások vannak ebben a tekintetben?
Hát én amikor idejöttem az Egonba, ez egy tudatos választás volt. Az volt benne, hogy biztos nem adják el. Olyan, mint a bankpiacon az OTP. Én innen nyugdíjba fogok menni. Itt nagyon jó szakemberek dolgoznak ebben a biztosítóban. És ezekre a nagyon jó szakemberekre annak érdekében, hogy az ügyfeleinket ugyanilyen magas színvonalon, vagy még magasabb színvonalon a jövőben új tulajdonos égisze alatt kiszolgáljuk, szükség lesz. Én ezt szoktam mondani a kollégáimnak is, hogy a tudásotok, a tapasztalatotok, az az érték, az az igazi értéke ennek a, és ez minden szakterületen igaz, ez az igazi értéke ennek a társaságnak, ezzel építkezik az Egon a piacon, ezzel az egyik piacvezető, ezzel az egyik ismert brand.
Én egy olyan biztosító társágtól érkeztem az Egon biztosítóhoz, ami a VIG csoportnak a tagja. Jelesül az Unionban dolgoztam előtte 10 évet, mielőtt én az Egonhoz jöttem. Szoktam is mondani, hogy az utca egyik oldaláról átjöttem a másik oldalra. Az a fajta emberközpontúság, ami jellemezte az Egon biztosítót, az ott is megvolt. Egy biztosítónál szerintem nagyon fontos, hogy ne csak az ügyfelekkel bánjunk jól, hanem a belső ügyfelekkel és a munkatársakkal is. És ebből a szempontból nekem az volt a tapasztalatom, hogy a régebbi munkahelyemen is ez megtörtént, és ez így volt. Úgyhogy ez számomra, ez az ígérvény és ez a korábbi tapasztalat azt mondatja, hogy a következőkben is így lesz. Hiszen két olyan kultúra találkozik egymással, amelyik nincsen távol egymástól. És ezeket szerintem inkább egyfajta új struktúrában, vagy újfajta értékrendben lehet majd meglátni.
Itt egy olyan tulajdonos jön, aki ismeri Magyarországot, ismeri a terepet, van itt Magyarországon már egy meglévő operációja, ugye folyamatosan kihangsúlyozásra került, hogy a két operációt azt szeretnék külön tartani, külön futtatni. Nyilván meg fogjuk találni majd azokat a közös pontokat, amelyben együtt tudunk majd működni. A két vállalat, hogyha majd ugye tulajdonosként megjelenik a felvásárló, és teljesen biztos vagyok abban is, hogy meg tudjuk találni azokat a közös pontokat, amelyben az egyik vállalat jó, a másik vállalat jó, és hogyha összeadjuk az egy meg egyet, akkor az nem kettő lesz, hanem kettő és fél, és immáron vagy majdan piacvezetőként nem csak bizonyos területeken a piac után fogunk menni, hanem tudjuk is diktálni a tempót, ahogy egyébként ugye ideig is tudta ezt tenni az EGO Magyarország bizonyos területeken.
Köszönöm a beszélgetést!